Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témájé. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-ától 21-éig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Mogzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust, brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél végeláthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andriy Jurász, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban, Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak. Olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Mogzsicki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a város katolikus egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Sviatoszláv Sevcsuk, kijevhalicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldas Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Szent Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréséért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Ruzsé püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóváhagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert életet természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás, a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története, jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak? Kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és 2 alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanterre püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a tovább lépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanter püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei a törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanter püspöke. Két hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szentatya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. És hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szentszék 2020-as Samaritanus Bonus nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanter püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanter püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Csucsi atya, az intézmény kancellárja, rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Programajánló következik.
Programajánló az elkövetkezendő időszakra.